mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 167. dicséretünk éneklésével. A keresztség kiszolgáltatására készüljünk együtt 167. dicséretünk első versét énekelve. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumában a 28. részben, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A keresztség mindig egy kicsit személyesebb legyen, és egy-egy alkalomnak külön üzenete és mondani valója is kiemelkedjék. Most is szeretnék olvasni egy másik igeverset a keresztség szereztetési igéje mellé. Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írt első leveléből a második résznek a 4. versét. Az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot. Kedves szülők, kedves keresztülők, nyilván, hogy első tekintetben a keresztség mindig arról a nagy hálaadásról szól, hogy az Isten megajándékoz bennünket egy kisgyermekkel. Ilyenkor hálát adunk az ő egészségért, a megérkezésért, a családi közösségért, amely be tudja fogadni. És nyilván, mikor az ember felméri ezeknek az erejét, nagyságát, lehetőségeit, és őszinte is önmagához, hiszen az ember minden ilyen alkalommal önvizsgálatot is tart. Ki vagyok én? Miért kaptam ezt a lehetőséget? Miért kaptam ezt a felelősséget? Akkor elérkezik arra a gondolatra, ahol a keresztség mindig elindul, keresni a Teremtő Istent, az ő akaratát, keresni azt, akinek minden hatalom a kezében van, menjen és földön. Nyilván az ő áldása az, ami ilyenkor útra tudja indítani ezeknek a kisgyermekeknek az életét úgy, hogy az az ígéret, amely ilyenkor mindig elhangzik, hogy velük lesz minden napon a világ végezetéig, megvalósulhasson. Mégis az Isten úgy döntött és úgy látta jónak, hogy az ő munkájába és a tervébe az embert bevonja. Semmi sem történik úgy a világban, hogy az embert meg ne keresse az Isten, azt vele ne közölni, hogy őt ne akarná belevonni. Az egyik legékesebb példája ennek, hogy szülők leszünk, hogy szülők lehetünk, hogy gyermekünk van. És az ember ilyenkor el is tölti valamiféle büszkeség, gyermekem van, nem is akármilyen, aranyos, kedves, és a világ legszebb gyermeke az enyém természetesen, mert rám hasonlít. Egyből kezdjük azokat a jelzéseket felfedezni benne, ami a mi jó tulajdonságainknak az összessége. Ez a fajta büszkeség, azt hiszem, hogy minden szülőben helyesen és jól ott van. Ezt az igét azért azonban megtaláltam, amely arról szól, hogy az alkalmasságunk az nem önmagunkból való. Itt úgy olvasom, Pál apostol így mondja, az Isten ítélt minket alkalmasnak. Ha tényleg őszintén vizsgálja meg az ember az életét, akkor nagyon kevés dolgokra vagyunk mi úgy alkalmasak. Lehet, hogy van egy ilyen elképzelésünk arról, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, de pont talán a gyermekek azok, akik ezt a képet nagyon gyorsan össze tudják törni. Aki azt gondolta magáról, hogy ő végtelenül türelmes, és utána a gyermekével küszködik, akkor rájön, hogy hát ő azért nem olyan türelmes, mint amilyennek gondolta magát. Ha az ember azt gondolja, hogy ő tud jó döntéseket hozni, és el tudja választani a jót a rossztól, akkor a gyermekek életében éppen megtaláljuk ennek a nagy kihívását, amikor tanítgatjuk őket, és úgy meg is kellene indokolni, hogy mit tartunk helyesnek, és miért tartjuk helyesnek. Néhány esztendő, és ezek a kisgyermekek elkezdik bombázni a szüleiket azzal a kérdések, hogy de miért? És akkor majd ott van az emberben az az alkalmatlanság, hogy de hát miért is? És hogyha őszinte az ember magához, akkor elkezd gondolkozni, hogy mi is lenne az én feleletem erre úgy igazán magamnak először, és akkor utána hitelesen elmondhatnám a gyerekemnek is. Valahogy úgy érzem, és ezt az ige itt alá is támasztja, hogy Isten, amikor gyermekeket ajándékoz nekünk, és az ő életüket szeretné a kezébe venni és formálni, nem mindig velük kezdi, hanem először velünk szülőkkel és keresztülőkkel, családtagokkal, azokkal, akik körülveszik. Először minket kell formálni, hogy alkalmasak legyünk, és utána ránk bízhatja azt a nagy értéket, azt a nagy kincset, amelyeket ezekben a kisgyermekekben közel hoz hozzánk. Egy kicsit olyan szakavatatlanok vagyunk az elején. Mindenki gondoljon nyugodtan vissza azokra az első pillanatokra, amikor a gyermekét először a kezébe vette. Hogy ebbe volt valamiféle remegő szívűség, valami olyasmi, hogy ezt most hogy is kell megfogni. Erősen, akkor megszorítom, összetörik. Ha gyengén, el fogom ejteni. Vagy az első fürdetés alkalmával belefullad a vízbe, vagy nem fullad, túl fogja élni. És ez az izgalom benne van az emberben egy darabig, és utána kezdi olyan nagyon bölcsnek hinni magát, hogy hát megy ez nekünk. A lelki életben való vezetés sokkal nagyobb felkészültséget kíván. Amikor Jézus azt mondja, hogy tegyétek tanítvánnyá, akkor azt mondja, hogy legyetek tanítványok, hogy utána tudjátok tanítani. És nagyon sok mindent megtanulunk mi így a gyermekeinken keresztül. Az Isten erőnkön felül sosem próbál, de azért az ereink végéig sokszor el szokott vezetni minket, mert a gyermekek életében nagyon sok küzdelem van, nagyon sok örömet csalnak az arcunkra, de úgy megharcoljuk a magunk harcát éppen velük és éppen rajtuk keresztül is. Azt mondja az apostol, hogy az Isten ítélt minket alkalmasnak. Ez viszont egy nagyon nagy bátorítás. Tehát az Isten lát bennünk valami fantáziát, lát bennünk készséget arra, hogy ez működhet, hogy ez jól működhet. És nyilván akkor az ember igyekezni is fog, hiszen aztán utána így folytatja, hogy hát ránk bízta. A megbízatás az egy felelősségteljes dolog, az valami olyasmi, hogy el kell számolnom vele. A keresztségben ezt is meg szoktuk azért mindig említeni, hogy mi kapjuk ezeket a gyermekeket, és valahol így is adjuk közre, hogy a mieink, a mi gyermekünk, de valahol tudjuk, hogy az Istenéi. És ezért vele egyszer el kell számolni majd ezekről az életekről is. Ennek a felelősségét naponként hordozni, naponként jól élni vele, az nagy dolog. És itt az Istent lehet hívni segítségül. Ebben lehet kérni a napi imádságban a bölcsességet, a türelmet, az állhatatosságot, a kitartást, hogy mindenre valóban tényleg tegyen képessé az Isten. A Krisztus, az Isten ítélt minket alkalmasnak, hogy ránk bízza, és itt nem fejeződik be a mondat, és nem úgy fejeződik be a gyermekeinket csupán, hanem az evangéliumot is. A keresztségben mindig elhangzik az ígéret és a fogadalomtétel, hogy úgy nevelem és neveltetem, hogy az Isten közelébe jutva megismerje azt a világot, azt az országot, az Istennek azt a hatalmát, ami őt is meg tudja tartani. Az evangélium maga örömhírt jelent, és ki ne szeretne boldogan élni a gyermekével, ki ne szeretne örömhírt közölni a gyermekével, ki ne szeretné a gyermekét eljuttatni arra az állapotra, ahol valahol az életnek azt a boldogságát és teljességét éli meg, amit mi magunk is vágyunk. Ha tudjuk az ide vezető utat, akkor erre kell vezetni a gyermekeinket is nyilvánvalóan. És amikor Pál apostol ezt a nagy megbízatást adja, és azt mondja, hogy és alkalmasok vagytok rá, akkor még inkább felelősségre von bennünket akkor, hogyha ez valami miatt elmarad. Ha valami miatt ezt nem így éljük meg. Mert így önmagunk leszünk az akadályai annak, hogy egy életben az Isten dicsősége felragyogjon és azt teljessé tegye. Senki nem akar a gyermekének a boldogságának az útjába állni és kerülni. És mégis, ha nem figyelünk, azokká tudunk lenni. Ezért olyan nagy ajándék, amikor az Isten azt mondja, hogy minden napon ott vagyok, és ha valaki elakadt, kész vagyok segíteni. Ha valaki nem ért valamit, megpróbálom megmutatni, megmagyarázni. Ha valaki úgy érzi, hogy tele van félelemmel, hogy mi lesz a gyermekemmel, mi lesz a gyermekemből, csengjen vissza a fülébe, hogy az Isten azt ígérte, hogy minden napon vele lesz a világ végezetéig. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megkeresztelni ezt a két kislányt, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel ilyenkor szülőknek és keresztülőknek, ez az ő ünnepi fogadalomtételük, jöjjetek, közösen álljunk fel, és úgy legyünk tanúi ennek az ígéret és fogadalomtételnek. Így hát most hozzátok fordulok szülők és keresztülők, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, kérem, hogy erre az elhangzó két kérdésre hallható szóval és lelkiismeretetek szerint feleljetek meg. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, egy csodálatos világra hívtál meg bennünket, és ebbe a világba alkottad meg a tieidet, ezeket a kisgyermekeket is. Ennek a világnak sok veszélye van mégis, sok minden megromlott benne, és keressük azt az erős szövetségest, aki meg tudja tartani az életünket, és azokét, akik számunkra kedvesek, és szeretjük őket. Így köszönjük meg, hogy a keresztség nem más, mint meghívás a te országodba. És el lehet indulni afelé, hogy ennek a világnak a szorításából abban a szabadságban tudjunk élni, amely a szeretetnek, békességnek az a szabadsága, amelyet nekünk szeretnél ajándékozni. Engedd, hogy olyan munkatársaid legyünk, akik ezeket az életeket felelősséggel tudjuk vezetni ebbe az irányba. Így köszönjük meg az ő életüket, hogy elhelyezted őket családi közösségekbe, szülők kezékbe, és felelőssé tetted őket azzal az ígérettel, hogy alkalmasnak látod őket, arra nézve, hogy őket vezessék, hogy rájuk bíztad őket, és nem csak őket, hanem az evangéliumot is. Így imádkozunk, ismételten csak az ő testi és lelki növekedésükért, hogy örömük legyen bennük mindazoknak, akik körülveszik őket, és háladásra indítsa az ő életüket mindenkor te feléd. Te vagy az, aki ígéretet tettél, velük leszel minden napon a világ végezetéig, így hordozd a te áldásoddal az ő életüket, ettől a pillanattól kezdve, egészen úgy, ahogy ígéretet szerint megáll, amíg a te országodban ők megérkeznek. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg értük mondott imádságunkat is. Amen.
Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A keresztség kiszolgáltatása után, Isten tiszteletünk folytatásaként, a 235. dicséretünket keressük és énekeljük mind az öt versével. 235. dicséretünk első verse így kezdődik. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten! Isten igét folytatólagosan olvasom Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt leveléből, az első levél harmadik fejezetéből, a 9-től a 13. terjedő versekig. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettetek minket, ami Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörögtünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga, a mi Istenünk és Atyánk, és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogy mi is szeretünk titeket. Erősítse meg szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünknek az Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igét, annak hallgatását és elfogadását, jöjjetek fennállva ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az emberi lélek önmagában oly törékeny és oly gyenge tud lenni. Ezért van szükségünk a Te lelkednek erejére, jelenlétére. Így énekeltük és így is valljuk, hogy szükségünk van az életünkben mindannak a jónak a közlésére, amely csak Te tőled való. Próbálunk eligazodni ebben a földi életben, próbálunk mérlegelni dolgok között, próbáljuk találni a helyes utakat, módokat, lehetőségeket, és néha egészen összegabajodik bennünk minden. Tisztánlátásért jöttünk, vagy eligazításért. Csak nem olyan könnyű eligazítani bennünket, mert mindig vannak érveink, mindig tudunk akadékoskodni, és talán még veled szemben is merjük vállalni, hogy van jobb gondolatunk, mint amit elénk hozol. Ma azt az engedelmes szívet kérjük tőled, hogy igyekezzünk elfogadni és elhinni neked, hogy amit üzensz, az megáll önmagában. És ha valaki azt szerint él és cselekszik, annak az életében megteremnek azok a gyümölcsök, amelyekre már régóta ő maga is várt. Így tesszük eléd minden küzdelmünket, minden próbatételünket, így hozzuk a terheinket is, amelyeket itt szeretnénk letenni. Így szeretnénk újra megerősíteni az imádságaink szavát, amelyek már elhaltak, elhalkultak, és így keresünk gyógyírt lelkünknek a fájdalmára akkor, amikor az vérzik, amikor az sebekkel van tele. Kérünk, hogy a Te ígéd legyen gyógyír most számunkra, mindannyiunk számára, így kérjük, hogy a Te lelked által hadd figyeljünk a Te ígédre, az hadd vezessen minket a Te országod felé. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 150. Zsoltárunkkal készüljünk, a 150. Zsoltárunk első versével. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Alapígénket újraolvasom Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első leveléből a 3. rész 10. verséből. Buzgón könyörögtünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. Foglaljuk el a helyünket. Vannak olyan megjegyzések, és vannak olyan üzenetek, amelyek egy kicsit úgy rosszul érintik az embert. Ez a mai alapíge is. Talán ezek közé tartozik így első hallásra. Azért imádkoztunk, hogy kipótolhassuk hitetek hiányosságait. Senki nem szeret a hiányosságairól, vagy a fogyatékosságairól beszélni. Mégis az önismeretünknek egy elég fontos része az, hogy tudjam, hogy mit tudok és mit nem tudok. Mire vagyok képes és mire nem vagyok képes. Ha valaki ezzel nem akar szembesülni, akkor nagyon mellé tud lőni az életben, és nagyon mellé mennek azok a célok és szándékok is, amelyeket talán teljesen jó hiszeműen megfogalmazott a maga számára. Gyermekeket kereszteltünk most, és nyilván a szülőkben is mindig ott van ez a nagy kihívás, hogy hogyan kell a jó irányra vezetni a gyermeket. Tényleg az én akaratom és az én jó belátásom az, ami az ő útja, vagy meg kell találni az ő útját? És milyen képességeket fedezek fel erre nézve benne, mik azok, amiket erősíteni kell, és mi az, amire azt kell mondani, hogy fiam, te erre nem vagy alkalmas. Ne akard azt tenni és úgy élni, ahogy ez neked sosem fog menni. Pál apostol nyilván teljes szeretetből, teljes odaadásból, és éppen a segítő szándékkal mondja ki ezt a mondatot, amit olyan nehéz hallani a másik oldalon. Azért imádkozzunk, hogy elmehessünk, hogy újra láthassunk titeket, és kipótolhassuk a hitetek hiányosságait. Annyit azért, hogy egy kicsit jobban átlássuk ennek a helyzetét, Pál apostol egy munkatársával, ebben a városban munkálkodott, egy kis gyülekezetet tudott megszólítani, összehívni, és aztán nagy erőteljes üldözések miatt neki mennie kellett munkatársával együtt ebből a városból, és abban a szorongatott helyzetben hagyta ott a többieket is, hogy keményen ellenálltak nekik, sőt, ahol lehet, üldözték őket, és próbálták elfojtani mindazt, amit az apostol a munkája nyomán elkezdett. És az apostolban volt is egy ilyen szorongó lélek, hogy vajon mi van az ottaniakkal, vajon még meg tudják-e tartani a hitüket, meg tudnak-e állni álhatatosan. És amikor erre gondol, többször arra az elhatározása jut, hogy visszamegy, muszáj lássam, muszáj megnézem, hogy mi van velük. De nem jut el oda az apostol, és ezért kénytelen egy fiatalabb munkatársát oda küldeni, hogy nézzen körül, és hozzon híreket, mi történik velük, hogyan élnek. És megjön csodával, határos módon a fiatal munkatárs, és azt mondja, hogy hát ezek az emberek, ezek nagyszerű életet élnek. Nem könnyű körülmények között, de megvan a hitük, szeretik egymást, ragaszkodnak egymáshoz, élik azt az életet, ami a Jézus tanítványához méltó élet. Az apostol megnyugszik, és az egész levél nagyobbik fele ebből a hálaadásból áll, hogy de jó, hogy az Istennek ilyen nagy az ereje, és így meg tudja őrizni a küzdelmekben is az övéit. Ugyanakkor az apostol azt is elmondja, hogy nyilván mindig figyelnünk kell arra, hogy az, ami teljes, nehogy egy idő után részlegessé váljon az életünkben. Az, amiből most élni tudunk, mert van, nehogy egyszer csak elfogjon, ne legyen, és ez aztán komoly problémákat hordozzon az életünkben. Ez a szó, hogy kipótolhassuk, engem nagyon izgatott. Mit jelent az, hogy kipótolni? Főleg az, hogy egy ember mondja egy másik embernek, Pál apostol, az ott lévő gyülekezeti tagoknak. Mit tudok én hozzátenni a másik hitéhez? Ahhoz meg kéne nagyon jól fogalmazni, hogy egyáltalán ez a hit már megint mit jelent itt? Ebben a szövegkörnyezetben is. És a keresgélésem során rábukkantam arra, hogy még egy helyen ez előfordul a Bibliában ez a szó. Csak a magyar fordításban ez annyira nem tűnik ki, hogy ez tényleg egy és ugyanaz. A történet, ahol ezzel a szóval még találkozhatunk a Bibliában, arról szól, hogy Péter és András, akik halászok voltak, egy éjszakai halfogás után, amely elég sikertelenre sikeredett, Kinn a parton rendezgetik a hálójukat. Bogozgatják, tisztogatják, javítgatják. Ez a kifejezés, ez ugyanaz, mint ami itt elhangzik. Ez a kipótolni, ez nem mást jelent, mint valamiféle szakadozott hálót rendbe tenni, valami töredékeset kijavítani, valami olyasmit, ami karban kell tartani. És én ennek a fényében szeretném ezt az igét magunkkal most jobban láttatni, hogy a hit karbantartásra szorul. A hit az valami olyan ajándéka az Istennek, mert egyfelül így értelmezzük, hogy az Isten ajándéka, és ha az Isten ajándéka elméletileg annak tökéletesnek kell lennie, mert az Isten rosszat vagy hiányosat nem ad az ember életébe. A hitünk egyfelől hordozza azt a tökéletességet, amellyel Isten keres minket. Ugyanakkor az embernek erre a hitre adott felelete, az az ő hite, amivel válaszol az Istennek, az már nem ilyen tökéletes, az már szakadozott tud lenni, az már rendezgetésre szorul, azt néha össze kell csomózni, mert hasadások vannak rajta. És az apostol a maga figyelmeztetésével így közeledik ez a gyülekezethez, és mondja, hogy vigyázzatok, és figyeljetek arra, hogy az, amit kaptatok az Istennek ebben a csodálatos ajándékában, az használható maradjon a számotokra. Pál áldás kívánásában végül is három olyan dolog van benne, és ezt a hármat szeretném most sorra venni, ahol ezt mondja el, ezt vetíti elő, hogy itt kellene pótolni a hitnek a hiányosságait. Az első azt mondja, azért is imádkoztunk, és azért is akarok elmenni, hogy gyarapodjatok és gazdagodjatok a szeretetben. Tudom, hogy ez nagyon sokszor előjön. Ez a szeres még jobban. És aztán mindig ott állunk egy kicsit toporogva egy helybe, hogy ezt hogy kell csinálni, ezt mondja már valaki meg végre, hogy kell még jobban szeretni. Mert próbálkozunk így is, meg próbálkozunk úgy is, de valahogy az eredményeink azért még nem igazán azt mutatják, hogy ezek jól mennének. Egy kicsit olyan unalmas felhívásnak tűnik ez, és lehet, hogy egyszerűen nem kellene most más tennem, mint azt mondani, hogy de ugye azért mindenki tudja, hogy van még mit javítani ezen a bizonyos, szeressük jobban egymást is, és a kívülállókat is, mondja az apostol. Tükörként akár felolvashatnám most a szeretet himnuszát Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt leveléből, a 13. fejezetből, olyan gyönyörűen összefoglalja, hogy a szeretet mi mindennel van felruházva, és hogy mi mindentől elhatárolja magát, hogy jóságos, hogy az igazsághoz ragaszkodik, hogy kitartó, hogy álhatatosság van benne, hogy nem szereti a hamisságot, hogy a szeretet valami olyan csoda, ami örökké jelen van, és soha el nem fogy. Amikor a saját életünket ez mellé tesszük, és tényleg megvizsgáljuk benne, akkor azt mondjuk, igen, hát van hova fejlődni. Pál apostol nem egy olyan képet akar felfesteni, ami utolérhetetlen. Nem azzal akarja elkeseríteni a hallgatóit, hogy ezt soha nem tudjuk megvalósítani. Valami érzés van bennünk, hogy a tökéletességig nem jut el az ember. Ebben a földi világban biztos nem. De arra felhívja a figyelmet, hogy a szeretet az nem más, mint az elválasztó erőkkel való folyamatos harcunk. Mert a világban felfedezzük azokat az erőket, amelyek el akarnak embert embertől választani, és Istent embertől választani. És ezzel a harccal, vagy ezzel a küzdelemmel valahogy számolnunk kell. Éket verni, elszigetelni embereket egymástól, ezt látjuk, hogy ez egy stratégia. Ez arról szól, hogy együtt vagyunk, egy helyen vagyunk, akár sokan vagyunk együtt, mint ebben a templomban, de valakinek van egy olyan szándék, hogy közben mindenki jó magányos legyen magában. Hogy ne értse a másikat. Valahogy úgy, ahogy összezavarodik a nyelvünk, valahogy úgy, ahogy összezavarodnak a gondolataink, hogy ne merjünk megbízni egymásban. Valakinek az a szándéka, hogy ne tudjunk egymásba kapaszkodni, és az apró kis emberi erőnket ne tudjuk egymáshoz ragasztani, hogy abból valami nagyobb meg tudjon születni. És ezért ott van közöttünk az ítélkezés, az irítség, a vádaskodás, és valahogy így folyik el a hit. Sokszor a mi életünkből is. Mert rávezetik a gondolatunkat, hogy nézzem a másikat, hogy kezdjek tényleg irigykedni, hogy egy kicsit álságos gondolattal gondoljak, hogy megjegyzést tegyek, és ez mind-mind éket ver, és valahogy így lesz legyőzött az ember ebben a világban. Olyan szép, és sokat szoktuk emlegetni, Jézus azt mondja, hogy arról ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Pál apostol, amikor azt mondja, hogy gazdagodjatok és növekedjetek a szeretetben, akkor azt mondja, hogy egy sokkal sűrűbb szövésű hálót kellene szőnünk. Nagyon laza ez a háló. Kiesnek rajta emberek. Kiesnek olyanok is, akik fontosak nekünk, de az egész életünk annyira tele van táplálva minden más dologgal, hogy mire oda kapunk, már az illető nincs. A legrosszabb élmény az, amikor már valóban a fizikai valósága sincs meg annak a másik embernek. Ki esett azon a hálón? Jézus mondja a tanítványoknak a legnagyobb próbatétel idején, amikor ott küzd a maga szenvedésével, a halála előtt, a próbatételek nagy idején, vigyázzatok, mert a sátán kikért, hogy megrostáljon titeket. És van, aki kihullik. Az apostol azt mondja, hogy a hitet rendezgetni, mint hálót, valahogy úgy kellene, hogy azokat a hasadásokat, ahol kipotyognak életek, azokat össze kellene húzni jobban. Sokkal nagyobb felelősséggel szeretni a másikat. Legyen az a házastársam, a gyermekem, a testvérem, az az ember, aki valamilyen fél módon rám lett bizatva, az élet oda tette mellém, szoktuk mondani, az nem az élet volt, az az Isten volt. Azt akarta, hogy ott legyen. Aztán a másodikra is tovább menve azt mondja az apostol, hogy erősítsétek meg a szíveteket. A hálónak nem csak egy sűrűbb szövésűnek kellene lenni, hogy a szeretetben fennakadjon mindaz, amit mi szeretnénk összehalászni, hiszen azok a halász emberek is tudták jól, hogyha lyuk van a hálón, ott hiába a munka, hiába a nagy lelkesedés, hiába az odaszánt élet, ott minden hal el fog úszni. Utána azt mondja, hogy ez a háló, ez nem csak egyben kell legyen, nem csak erős, vagy nem csak nem szabad szakatozott legyen, hanem legyen erős is. Azt gondoljuk, hogy ha erős szívűek lennénk, akkor mi kemény szívűek lennénk, és egy kicsit megrettenünk ettől a gondolattól, és kezdünk ilyen lágy szívű emberek lenni. Jó szándékúak, egy kicsit rossz értelemben jó szándékúak. Elnézőek, ez most már a szó szoros értelmében elnéző. És valahogy ebből alakul ki, hogy az ember nem erős szívű ember lesz, hanem nagyon is gyenge szívű ember. És ebben a gyenge szívben az fogalmazódik meg, hogy elhajlítható az életem. Hiába voltak dolgok, amihez kötöttem magam, onnan el lehet engem vonzani. Elszerethető az ember, mert nem erős szívű. Különben nem lennének házasságtörések, nem lennének elválások, de nem elég erős szívű az ember önmagában. Nem vagyunk elég határozottak sem. Valahogy mindig azt gondoljuk, hogy a békesség kedvéért föl kell sok mindent adni, és ebben valaki egyszer így fogalmazott, hogy a fürdővízzel együtt kiöntjük a gyermeket is. A lényeg is elvész utána belőle. Erős háló kell, amely tud terheket hordozni, ami elbírja a halaknak azt a súlyát is, amit ki kell emelni a vízből. Nagyon sok megtört hitű ember van, ahol valahol ez az erős szív azért maradt el, mert csalódott egy olyan rendszerben, amit maga képzelt el önmagának, ahol ő gondolta el, hogy ennek hogyan kellene működni, és valahogy nem így működik. Az erős szív annyira erős kell legyen, hogy néha ki kell tudja mondani egy küzdelmes olyan helyzetben, ahol minden hullám átcsap az emberen, hogy de én tudom, hogy kinek hittem. És ezzel valahol helyreállítom azt a bizalmat, amelyet egyszer már megszavaztam az Istennek. Az erős szív az valami olyasmi, amit egyszer Dánielnek a barátai mondtak el, a hit testvérei a tüzes kemence előtt, ahol nekik befűtötték a tüzes kemencét, hogy most bedobják őket, és ott el fognak pusztulni, És akkor azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi történik. Ha az Isten meg akar menteni, meg tud menteni minket. De ha nem akar megmenteni, akkor sem teszek mást, mert én tudom, hogy az Istennek a gondolata az nekem javamat szolgálja. Hát ki az maga, manapság, aki ennyire erős szívvel tud ragaszkodni Istenhez? Ki az, aki úgy tudja rendezni az életét, hogy tényleg azt, ami az én valóm, ami az én egzisztenciám, ma ez olyan közkedvelt szó, amiből élek minden nap, ennyire oda teszem, és azt mondom, hogy döntsön felől az Isten. Aztán ide lehetne hozni azt a másik jól ismert gondolatot is, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitokat. Mennyi töprengés van bennünk, hogy ezt az Isten hogy akarja, miért akarja, hogy csinálja, és aztán egyre gyengébb benne a szívünk is, és a hitünk is, mikor belefutunk abba, hogy az egészet nem látjuk át, és nem tudjuk érteni. Az apostol azt mondja, hogy erősítse meg az Isten a szíveteket. Kell, hogy ez az erő valahol megjelenjen bennünk. És az Isten, nyilván most pünköst felé közeledünk, az erőnek ezt a lelkét szándékozik nekünk adni és belénk táplálni. Ezzel az erővel lehet a terheket is hordozni. Ez az az erő, ami elbírja majd a halaknak, a kifogott halaknak a súlyát is. Gyülekezetre, ha gondolok, sok ember kell egy helyen legyen, együtt figyeljen az Istenre. Ez nem egy olyan könnyű dolog, hogy ez így működjön. Ahhoz nagyon sok erős szívű embernek kell akarnia ezt, hogy ez így is legyen. A harmadik gondolat pedig, legyen fedhetetlen az életetek, méghozzá a szentségben, a szent életben. Könnyen elutasíthatjuk annak az elvárását, amit a Biblia azért sok helyen megfogalmaz, hogy szentek legyetek, mint ahogy az Isten is szent. Hozzátartoztok. Legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Mikor ezeket meghalljuk, mindig egy kicsit úgy elkeseredik a lelkünk, aztán úgy legyítünk rajta, és azt mondja, hogy hát olyan szép mindig megfogalmazni egy nagy álmot. Hát, hadd fogalmazza meg ezt Jézus is, az ő nagy álmát, hogy én majd egyszer tökéletes leszek. Úgy is tudom, hogy soha nem lesz ilyen. De valahogy így ezzel mi magunk mondunk le azokról a célokról, amelyeket az Isten még mindig komolynak gondol az életünkben. Hány olyan megkeseredett ember van, aki azt mondja, hogy boldogság, hát ez már nem az én világom. Hát mire várhatok még? Még mit adhat nekem az élet, ami teljesebbé tesz engem? Hát már kifele megyek belőle, már beteg is vagyok, már elvesztettem azokat, akiktől ezt reméltem, hogy kapom. Hol van nekem még itt távlat? Hol van itt még jövendő? A hit legnagyobb defektje, a tisztátalan élet, amit az ember pont azért folytat, mert valahol a gyakorlatban nem tudja átültetni azt, hogy az Istentől milyen ígéreteket kapott. Valahol a gyakorlatban ott kellene legyen akkor ezek után a rend, a tisztaság a saját életemben. Hol folynak el az erőink, a szakadozott hálót, miért kell összebogozni? A harmadik gondolat nagyon világosan arról szól, hogy ott szakadozik el a hálunk igazán, és ott mennek el a nagy erők, ahol az ember egy nagy rendetlenségben él. Ahol nem képes vállalni annak a tisztaságát, mint az Isten olyan egyértelműen kér tőlünk. Helyére tenni a dolgokat, a szívemben is, és az életemben is. A szívemben sokszor szeretném, hát annyit bíbelődünk vele ezzel a nagy lelki tusakodással és rendrakással, hogy ezt is milyen jó lenne így megélni, azt is milyen jó, de a gyakorlatban nem akarok rá mozdulni, hogy ez így legyen. Anyagiak terén. Hányszor elgondoltam már ebben, hogy nem az számít, és mindent az határoz meg. Hányszor gondoltuk végig a kapcsolatainkat, hogy ez sokkal inkább lelki jellegű kellene legyen, hogy társ legyen a társ. És aztán rájövünk arra, vagyis hát nem tudjuk ezt a gondolatot átültetni a gyakorlatba, és azt mondjuk, hogy mindegy, csak legyen valaki. Ez a kétfelé sántékálás és a hitünkkel sokszor nem összeegyeztethető élet, ami benne van a babonaságainkban, a kuruzslásainkban, a vallási keveredéseinkben, a gondolatunkban. Mind-mind valahol nem mást eredményez, mint egy olyan hálót, amit senki nem tisztogat. Minden van benne. mi lett volna, ha Péter és András kijön, és úgy hagyja a hálót levetve, szakadozottan, gyengén, erőtlenül, és tele azzal a mocsokkal, amit még kifogtak a tenger mélyéről. Ezzel a hálóval lehet élni? Miért nem veszi az ember a fáradtságot, hogy rendet tegyen az életébe, hogy tiszta sor legyen minden? Ha szeretek valakit, házasodjam össze vele, és éljek úgy vele, hogyha szeretem a gyermekemet, akkor ez láttassék meg abban is, hogy foglalkozom vele. Hogyha azt mondom, hogy nem az anyagi lét ad boldogságot és biztonságot nekem, akkor ne vállaljak olyan kockázatokat, amire rámegy az egészségem, az életem, és azok a meglévő kapcsolatok, amikről azt állítottam, hogy fontos. Mert utána hiába állok oda az Isten elé, és mondom azt, hogy de hát ez miért van, mert azt fogja mondani, hogy milyen jó lett volna, hogyha egy kicsit komolyabban vesztük mi is, hogy a hitünknek vannak hiányosságai, és azokat ki kell pótolni. És a hiányosság kipótlás alatt akkor értsük azt, amit megértettek a tanítványok is, hogy ezeket a hálókat rendezgetni kell, karban kell tartani, oda kell figyelni rájuk. Most, amikor elcsendesedünk, kérjük az Istent, hogy adjon nekünk annyi őszintességet, hogy egy olyan önvizsgálattal végig tudjuk térképezni az életünket, hogy ha már hitben valamit megismertünk, felismertünk, el is fogadtunk gondolatban, merjük oda tenni rá az életünket, és azt meg tudjuk valósítani abban is. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.